Rastenyak soká vívódott magában, ám bár végül fiatalos erénye győzedelmeskedett, leküzdhetetlen kíváncsisága alkonyatkor fél öt körül mégis visszavitte a Vokéházba, pedig magában megesküdött, hogy örökre elhagyja a panziót. Tudni akarta, meghalt-e Vautrin. Bianchon hánytatót adott be neki, aztán, amit Vautrin kiadott magából, elküldte a kórházba vegyi elemzés véget. Látta ugyanis, mi buzgón igyekszik Michonneau kisasszony eltüntetni a nyomokat, s ez megerősítette gyanújában. Vautrin egyébként sokkal hamarabb tért magához sem, hogy Bianchon ne gyanított volna valamilyen cselszövést a panzió vidám tréfamester ellen. Amikor Rastignac hazatért, Vautrin már a kályhánál állt az ebédlőben. Taillefer fiú párbajának híre a szokottnál korábban összeterelte a panzió törzsvendékeit. Kíváncsiak voltak a részletekre, és hogy miképpen befolyásolta az ügy Victorin sorsát. Goriot apó kivételével már mind együtt voltak, és nagyban tárgyalták az esetet. Amikor Eugène belépett, szeme találkozott a rettenhetetlen Vautrin tekintetével. Ez a tekintet oly mélyen fúródott a szívébe, és oly erősen rezdített meg benne néhány rossz húrt, hogy megremegett tőle. Na, fiacskám, mondta neki a szökött fegyenc, a nagy kaszás még sokáig nem fog ki rajtam. A jelenlevő hölgyek szerint olyan vértalulást álltam ki győzelmesen, amely egy ökröt is megölt volna. Mondhat bátran bikát is, kiáltott özve egy vokéné. Talán nincs ínyére, hogy életben lát? Súgta a Vautrin Rastignac fülébe, mert kitalálni vélte titkos gondolatát. Na nézd csak, micsoda kemény legény. Szavamra szólt Bianchon. Michonneau kisasszony tegnap előtte egy vasfejű nevezetű úrról beszélt. Önre jól ráillene ez a név. Ez a szó úgy hatott Vautrinre, mint a mennykőcsapás. Elsápadt, megingott, de lejes pillantása a tűző napfény erejével érte Michonneau kisasszonyt, akaratának kisugárzásától a vénlány megrodgyant, és egy székre roskadt. Poiré eléje állt, hogy elválassza a Vautrintől, mert úgy látta, barátnője veszélyben forog, oly kegyetlen kifejezés jelent meg a fegyenc arcán. Egyszerre lehult róla a való természetét leplező nyájasság állarca. Panzió lakóit megdöbbentette a jelenet, bár még nem értették a mögötte lappangó drámát. Ebben a pillanatban több ember lépteinek és a kövezethez ütődő puskatusoknak zaja hallatszott be az utcáról. Colin az ablakokat és a falakat nézte, gépiesen kereste a menekülés útját, amikor négy férfi jelent meg a szalon ajtajában. A bűnügyi rendőrség főnöke volt, három rendőrtisztel. A törvény és a király nevében, mondta az egyik tiszt. Hangja szinte elveszett a csodálkozás morajában. Rögtön csend lett az ebédlőben, a lakók utat nyitottak a három férfinak, akik töltött pisztolyt markoltak a zsebükben. Két csendőr jött a rendőrök után, elállták a szalon ajtaját, két másik pedig a lépcsőházra nyíló ajtóban tűnt fel. A homlokzat hosszában húzódó kavicsos útról katonák lábdobaja és puskáik zörgése hallatszott. A menekülés minden reménye megszűnt tehát vasfejű számára. Minden pillantás ellenállhatatlanul rászegeződött. A főnök egyenest hozzálépett, akkor erővel vágta fejbe, hogy parókája lerepült, és egész borzalmas mi voltában előtűnt Colin koponyája. Ez a fej, ez az arc, hozzá a téglavörös rövid haj, mely a ravassággal párosult erő félelmetes jellegét adta neki, összhangban volt a testtel, és valamilyen pokoli fényben ragyogott. Mindenki megértette Vautrin lényét, múltját, jelenét, jövőjét, könyörtelen tanait, hatalmaskodó természetét, zsarnoki gőgét, mely cinikus gondolataiból, tetteiből és mindenre alkalmas szervezetéből eredt. Arcába szökött a vér, és szemei villogtak, mint a vadmacska szemek. Oly szilaj energiával rugaszkodott előre, és akkorát üvöltött, hogy a panzió valamennyi lakójából a rémület kiáltása tört ki. Erre az oroszlán mozdulatra és az általános lármára a rendőrök pisztolyt rántottak. Colin, ahogy megvillani látta a fegyverek kakasát, megértette, hogy veszélyben forog, és hirtelen a legnagyobb önuralomnak adta tanújelét. Iszonyatos és felséges látvány volt. Arcának elváltozása olyan tündemény volt, mely csak a gőzzel telített kazánhoz hasonlítható, mikor a gőz hegyeket mozgatna meg, ha egy cseppnyi hideg víz egy szempillantás alatt el nem oszlatná. Az a vízcsepp, amely Vautrin dühét lehűtötte, egy villámgyors meggondolás volt. Elmosolyodott és parókáját nézte. Ma nincs valami udvarias napot, szólt a bűnügyi rendőrség főnökéhez. Egy fejmozdulattal magához intette a csendőröket, és oda nyújtotta nekik a két kezét. Csendőr urak, tegyék rám a karperecet, vagy bilincseket. A jelenlévők a tanúim, hogy nem fejtek ki ellenállást. Új elképesztő volt a gyorsaság, ahogy a láva és a tűz kitört ebből az emberi vulkánból, majd megint visszaáradt, hogy a csodálkozás moraja futott végig a termen. Beleköptem a levesébe, mi főokos úr, fordult a híres rendőrfőnökhöz. Levet köztetni, rendelkezett megvetően a San An utcai ember. Minek? Kérdezte Colin. Hölgyek is vannak itt. Semmit sem tagadok, megadom magam. Szünetet tartott, és úgy nézett végig a gyülekezeten, mint egy szónok, aki meglepő kijelentésre készül. Írja, La Chapelle bácsi. Szólt oda egy őszhajú emberkének, aki már kivette irattáskájából a letartóztatási jegyzőkönyvet, és most leült az asztal végére. Beismerem, hogy Jacques Collin vagyok, másképpen vasfejű, akit 20 évi kényszermunkára ítéltek. Az imént bebizonyítottam, hogy nem ok nélkül viselem ezt a nevet. Ha csak a kezemet emeltem volna fel, ez a 3 pribék odamázolta volna az agyam vokémama lebujának a padlójára. Ezek a pofák értik a módját, hogy hidegre tegyék az embert. Vokéné ájuldozott-e szavak hallatára. Szent Isten, mindjárt rosszul ezek, mondta Sylvie-nek. Tegnap este még vele voltam a színházban. Legyen filozófus, mama, folytatta Colin. Miért baj az, hogy tegnap az én páholyomban ült? Mivel jobbak maguk, mint mi vagyunk? A mi válunkat kevesebb gyalázat nyomja, mint a maguk szívét. Maguk csak egy rothadó társadalom petyűt figurái, aki maguk közt a legkülönbb, még az sem áll nekem ellen. Szemer asszinyakon állapodott meg, neki szánt szelíd mosolya sajátságos ellentétben volt arcának durva kifejezésével. Ugye, angyalom, a mi kis alkunk állna persze, csak ha ráharap, érti már, és énekelni kezdett. Bájos lány az én fásnesettem, szíve olyan egyszerű, sose féltsen engem, folytatta. Behajtom én a kínlevőségeimet. Sokkal jobban félnek tőlem, semhogy átverjenek. A fegyház világa, a fegyház erkölcse és nyelve a maga hirtelen átváltásaival a tréfás hangnemből a rettentőbe, egész riasztó nagysága, bizalmassága és aljassága egy csapásra megelevedett ennek az embernek a beszédében, aki már nem is egyén volt, hanem egy egész elfajult tömeg, egy vad és logikus, erőszakos és simulékony népség tipikus képviselője. Colin egy pillanat alatt pokoli költeménnyé vált, amelyben minden emberi érzés tükröződött, csak egy nem a megbánás. Tekintete a bukott arkangyalé volt, aki mindig a harcot áhítozza. Rastignac lesütötte szemét, és a bűnözővel való cimborálást olybá vette, mint bűnhődést rossz gondolataiért. Ki árult el, kérdezte Colin, és rettentő pillantását végigjártatta a gyülekezeten, majd Michonne kisasszonyra meredve így folytatta. Te voltál az vén szuka. Te okoztál nekem hamis véltolulást, álnok. Két szavamba kerülne, hogy egy héten belül elfürjeszeljék a nyakad. Megbocsátok neked, keresztény vagyok. Különben nem is te adtál fel, hát ki? Áh! Odafenn kutatnak az urak, kiáltott, meghalva, hogy a rendőrtisztek nyitogatják a szekrényeit és összeszedik a holmiát. Hát csak túrják fel a fészket, a madarak már tegnap kirepültek. Nem fognak megtudni semmit. Az én üzleti könyveim itt vannak, és a homlokára ütött. Tudom már, ki volt az árulóm. Csak az a Rierony cérna lehetett. Igaz-e, öreg, fogd meg, mondta rendőrfőnöknek. Ez nagyon jól összevág azzal, hogy a bankói odafönn vannak. De most már nem találtok semmit, szimat Jancsik. Ami meg cérnát illeti, két héten belül törheti a pofáját agyaggal, még az egész csendőrséggel vigyáztok is rá. Mit adtatok ennek a Michonne-nak? Kérdezte a rendőrfőnöktől. Rangyos 1-2000 tallért, annál többet érek, te redves Ninon. Te korlat pompadúr, te gödörből kikelt Vénusz. Ha figyelmeztetsz, 6000 frank ütötte volna a markod. Persze, ezt nem sejtetted, vén ember húskofa, különben inkább velem álltál volna szóba. Igen, megadtam volna 6000-et. Hogy ne kelljen megtennem egy utat, amelyhez semmi kedvem, és méghozzá rengeteg pénzt is veszítek rajta, mondta, miközben megbilincselték. Ezek az emberek abban lelik majd örömüket, hogy a végtelenségig sétáltatnak. Ha mindjárt visszaküldenének a nagyházba, ott csak hamar folytathatnám ügyleteimet, ha megpukkadnak is. Az Orwell Park szájtátói, a bélyeges barátok valamennyien szívvel, lélekkel elkövetnek majd mindent, hogy megszöktessék generálisukat, a jó vasfejűt. Van egy is köztetek, aki, mint én, 10000 mindenre elszánt cimborával dicsekedhet, kérdezte büszkén. De ami itt van, az se utolsó, mondta a szívére ütve. Én még senkit be nem köptem. Nézd oda, te szuka! Szólt a vénlányhoz. Rám ők rémülettel néznek, de tőled hányhatnékjuk van, ez a te béred. Elhallgatott, és végignézett a lakókon. Mit bámultok, ostobák? Még sose láttatok fegyencet? Az itt jelenlévő Colin, a kemény kötésű fegyenc, nem olyan gyáva, mint embertársai, és tiltakozik a társadalmi szerződés sötét gazságai ellen. Hogy a dicső Jean-Jacques-kal szóljak, akit büszkén vallok mesteremnek. Szóval én egyedül állok szemben a kormánnyal, az egész törvényszéki csendőrségi pereputtyal, és kibabrálok velük. Teringettét, szólt a festő, pompás rajzot lehetne készíteni róla. Hallod-e, hóhér csatlósa, özvegy udvaronca, valami borzalmas költőiséggel özvegynek nevezik a fegyencek a nyaktilót, tette hozzá a rendőrfőnökhöz fordulva. Légy jó fiú! Mondd meg, hogy Cérna volt-e az árulóm. Nem szeretném, ha más helyett lakolna. Ez nem volna igazságos. A rendőrök, akik kinyitották a szekrényeit, és minden holmiát letározták, most visszajöttek, és halk szóval jelentést tettek az osztag vezetőjének. Elkészült a jegyzőkönyv. Uraim, szólt Collins a panzió lakóihoz. Engem most elvisznek. Itt létem alatt mindnyájan nagyon szeretetre méltóak voltak hozzám. Hálás leszek érte, búcsúzom önöktől. Engedelmükkel, majd küldök provanszi fügét. Néhány lépés után megfordult, és Özsenre nézett. Isten veled, Özsen, mondta szelíd és szomorú hangja, különös ellentétben volt eddigi indulatos beszédével. Hagytam itt neked egy odaadó barátot arra az esetre, ha bajba jutnál. Bincsei ellenére vívóállásba dobbant, vívómesteri hangon kiáltotta. Egy-kettő! És törszúrás mémelt. Baj esetén fordulj hozzá. Pénz és ember minden rendelkezésedre áll. Ez a különös ember annyi bóckodást vitt utolsó szavaiba, hogy csak ő és Rastignac érthette, mire céloz. Amikor már se katona, se csendőr nem volt a házban, Szilvi, aki ecettel dörzsölte úrnője halántékát, végignézett a megdöbbent lakókon. Mégiscsak talpig férfi volt. Ez a mondata megtörte a varást, mely a jelenet által felkavart érzések tömegével és sokféleségével mindannyiukat lenyűgözte. Összenéztek, aztán egyszerre meglátták Misonó kisasszonyt, aki szikáran, szárazon, hidegen, mint egy múmia, lesütött szemmel lapult a kályha mellett, mintha attól félne, hogy szemellenzője nem rejti eléggé tekintetének kifejezését. Egy csapásra mindent leolvastak erről az arcról, mely régóta ellenszenves volt nekik. Tompa morgásuk tökéletes összhangja egyértelmű undorról tanúskodott. Misonó kisasszony megértette, de nem mozzult. Biason szólalt meg elsőnek. Én elmegyek, mondta félig hangosan a szomszédjához hajolva, ha ez a nő személy velünk ebéddel. Az egy poáré kivételével mindenki abban a pillanatban csatlakozott a javaslathoz. Az általános helyesléstől támogatva az orvosnövendék odament az öreghez. Ön jóban van a Misonó kisasszonnyal, mondta neki. Beszéljen vele, értesse meg, hogy rögtön távoznia kell. Rögtön? Csodálkozott poáré. A vénlányhoz lépett, és valamit csúgott a fülébe. A lakbérem ki van fizetve? Ugyanolyan joggal vagyok itt, mint akárki, mondta Misonó kisasszony gyilkos pillantást lövelve a lakókra. Azon nem fog múlni. Majd összeadjuk a pénzt, hogy ne érje vesztesség, mondta Rastignac. Az úr Collint pártolja, szólt a vénlány dühös, fürkésző szemmel nézve a diákra. Nem nehéz kitalálni, miért. Erre a szóra Özsen fölugrott, mintha neki akarna rohanni, hogy megfojtsa. Teljes álnokságát felfogta ennek a pillantásnak, mely rémséges sugara bevilágította lelkébe. Ugyan hagyja, kiáltották a lakók. Rastignac keresztbe fonta karját, és szótlan maradt. Végezzünk Júdás kisasszonnyal, mondta a festő, Vokénéhoz fordulva. Asszonyom, ha nem teszi ki Misonó kisasszony szűrét, valamennyien itt hagyjuk a viskóját, és mindenütt elmondjuk, hogy csupa spion és fegyenc lakik benne. Ellenkező esetben hallgatunk erről az eseményről, mely végtére a legjobb társaságban is előfordulhat, amíg a fegyenceknek nem a homlokukra sütik a bélyeget, és ilyen módon meg nem akadályozzák, hogy párizsi polgárnak álcázva ugyanolyan bután viselkedjék, mint a többiek. Erre a szónoklatra Vokéné csodálatos módon makkegészséges lett. Keresztbefont karral fölemelkedett, tágra nyílt szemében nyoma sem volt a könnyeknek. De drága uram, Csak nem akarja a házam romlását. Votren úr, jaj, szakította félbe magát. Nem állhatom meg, hogy azon a néven ne nevezzem őt, amelyet, mint becsületes ember viselt, mondom, folytatta. Ő elment, így egy szobám megürült, és ön azt akarja, hogy még két szobám legyen kiadó ebben az évszakban, amikor mindenkinek van szállása? Uraim, szedelőzködjünk, menjünk ebédelni. Filoktóhoz, a Sorbontérre indítványozta a viasom. Fokin egy szempillantás alatt kiszámította a legelőnyösebb sakkúzást, oda gurult Misono kisasszonyhoz. Ugye, drága szépségem, nem kívánja, hogy tönkre menjen a vállalatom. Látja, mennyire sarokba szorítanak az urak, kérem, menjen fel ma estére a szobájába. Hoho, nem addig van, kiáltották a lakók. Követeljük, hogy azonnal hagyja el a házat. De hiszen még nem is ebédelt, szegényke, siránkozott Poiré. Ebédeljen ott, ahol akar, kiáltotta több hang. Ki innen a spiclivel? Ki minden spiclivel? Uraim, szólalt fel Poiré hirtelen neki bátorodva, mint egy szerelmes kos. Tiszteljék a kisasszonyban a gyengébb nemet! Spicliknek nincs nemük, mondta a festő. Nagyszerű nemoráma! Kotrogy ráma! Uraim, ez neveletlenség! Ha elküldünk valakit, be kell tartani a formákat! Fizettünk, maradunk, mondta Poiré. Fejére csapta a sapkáját, és leült Misono kisasszony mellé, akinek Vokéné a lelkére beszélt. Nyavajás, mondta neki a festő viccesen, eredj a fenébe. Jó, ha maguk nem mennek el, akkor mi megyünk, mondta Biasom. A lakók egy csomóban indultak a szalon felé. Mit akar? Hát, kisasszony, kiáltott Vokéné, tönkre megyek egészen, értse meg, nem maradhat itt. Képesek erőszakhoz folyamodni. Misono kisasszony felállt. Elmegy, nem megy el, elmegy, nem megy el. Ezek a felváltva mondott szavak és a neki szóló egyre epésebb megjegyzések távozásra kényszerítették Misono kisasszonyt, de előbb néhány kikötését közölte halkan Vokénéval. Bunnónéhoz megyek lakni, jelentette ki fenyegető hangon. Menjen, ahová akar, mondta Vokéné személyes sértésnek vette, hogy a vénlány olyan házat választott, melynek tulajdonosnőjét utálta, mert konkurense volt. Menjen csak Bunnónéhoz, kap nála olyan bort, amitől a kecske is megkergül, és olyan ételt, amit az ócska piacról hozott. Panzióbeliek két sorban álltak teljes csendben. Poiré oly gyengéden nézett Misono kisasszonyra, gyermekdett határozatlanságában annyira nem tudta vele menjen-e, vagy maradjon, hogy a Misono távozásának örvendő lakók összenéztek és elnevették magukat. Ksz, 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 Poiré, kiáltotta a festő. Gyerünk, hopplá, hopp! A múzeumi ember tréfásan rágyújtott egy ismert románcra. Elindult Szíriába, szép Dunoa lovag, menjen csak, hisz majd meghal a vágyódástól, mondta Biasson. Mindenkit önnön szeszélye vonszol. Minden zsák megtalálja a foltját. Vergilius után szabadon élcelődött az egyik vendég, egy házi tanító. Misono kisasszony Poiréra nézett. Olyan mozdulatot tett, mintha belé akarnak karolni. Poiré nem bírt ellenállni a csábításnak, és karját nyújtotta neki. Lett erre nagy taps és kacagás. Bravo, Poiré! Na lám, az öreg Poiré! Hú, milyen bátor! Poiré Apollo! Poiré Mars! Küldönc lépett be, levelet adott át Vokénénak, az özvegy elolvasta, és székére hanyatlott. Nincs más hátra. Magamra kell gyújtanom a házam. Beütött a ménkű, a fiatal Tájfer 3 órakor meghalt. Alaposan megbűnhődöm azért, hogy jót kívántam a hölgyeknek a szegény ifjú rovására. Kutruné és Viktorin elvithetik tőlem a holmiukat, az öreg tájferhez mennek lakni. Az apa megengedi leányának, hogy özvegy Kutrnét magánál tartsa, mint társalkodó nőt. 4 üres szoba, 5 lakóval kevesebb, ültében majdnem elsírta magát. A balsors költözött a házamba, kesergett. Kocsi állt meg a ház előtt. Megint valami galiba, kiáltott Szilvi. Gorió jelent meg, örömtől sugárzó, kipirult arccal, mintha újjá született volna. Gorió fiákeren, mondták a lakók, itt a világ vége. Az öreg egyenest odament Özsenhez, aki tűnődve ült egy sarokba, karon fogta. Jöjjön, mondta neki vidáman. Hát nem tudja, mi történt? Kérdezte Özsen. Otrenről kiderült, hogy Fegyenc az imént tartóztatták le, a fiatal tájfer meghalt. Hát aztán mi közénk hozzá? Válaszolt Gorió apu. Leányommal vacsorázom, az ön lakásán, érti? Várja önt, jöjjön. Karon ragadva hurcolta magával Özsent, mint a kedvesét szöktette volna. Együnk, indítványozta a festő. Kiki fogta a székét, és asztalhoz ült. Az áldóját egyik baj a másik után, mondta a kövér Szilvi. Az ürű hússal főtt babom is odaégett, se baj. Majd megeszik Kozmásom. Vokénénak még beszélni sem volt kedvem, mert 18 személy helyett csak 10 látott az asztal körül, de mindenki igyekezett vigasztalni, fölvidítani. Eleinte Votrenről és a napeseményeiről beszélgettek, de csak hamar más tárgyra kanyarodott a társalgás, párbajról, kényszermunkáról, bíráskodásról, megújításra váró törvényekről, börtönökről folyt a szó. Végül már 1000 mérföld messzeségben volt tőlük Collin, Viktorin meg a bátyja. Csak 10 voltak, de úgy kiabáltak, mint a 20 lettek volna. Többen, mint egyébkor. Csak ebben különbözött az aznapi ebéd az előző napitól. Ebben az önző népségben, mely napról napra habzsolnivalót talált Párizs mindennapi eseményei közt, fölülkerekedett a szokott léhaság. Még Vokéné kedélye is megenyült, mert a kövér Szilvi jó kilátásokkal bíztatta. E nap eseményei egész estig lidércnyomásként nehezettek Özsen agyára. Erős jelleme és jó feje sem tudta elrendezni gondolatait a kocsiban az öreg Gorió mellett. Szokatlan öröm csendült ki az öreg beszédéből, és Özsen fülében úgy hangzott a sok izgalom után, mintha álmában hallaná. A mai naptól minden egészen másképp lesz. Hármasban fogunk vacsorázni, hármasban, érti? 4 éve már, hogy nem vacsoráztam együtt Delfinnel, az én kis Delfinemmel. Ma egész este vele leszek. Reggel óta az ön lakásában vagyunk. Úgy dolgoztam, mint egy napszámos ingújra vetkőzve segítettem cipelni a bútorokat. Ó, ön nem tudja, milyen kedves ő az asztalnál, hogy fog törődni velem. Tessék, papa, egyék ebből is, nagyon finom, és olyankor nem tudok enni. Milyen rég nem voltam vele, oly nyugodtan, ahogy ma leszünk. Hát, ma az egész világ fejtetőre áll. Fejtetőre? Sohasem állt még olyan szilárdan, mint most. Csupa vidám arcot látok az utcán, az emberek egymás kezét szorongatják, ölelkeznek, boldogok, mintha mind a leánykájukhoz mennének, hogy finom kis vacsorát lakmározzanak. Delfina jelenlétemben rendelte meg az angol kávéház főszakácsánál, de hát ő vele még az üröm is édes lenne, mint a méz. Úgy érzem, mintha a halálból térnék vissza, mondta Özsen. Gyorsabban, kocsis! Kiáltott Gorió, kinyitva a fiáker előső ablakát. 5 frank boravalót adok, ha 10 perc alatt odaér, ahová mondom. Az ígéret hallatára a kocsis csak úgy röpítette kocsiját Párizs utcáin. Nem halad ez a kocsis, elégedetlenkedett Gorió. Hová megyünk, kérdezte Rastignac. Az ön lakására. A kocsi megállt az Artois utcában. Az öreg szállt ki elsőnek, és 10 frankot nyomott a kocsis kezébe, mint aki szertelen örömében se hal, se lát. Menjünk fel, szólt, és az udvaron keresztül egy szép külsejű új ház harmadik emeleti lakás ajtajához vezette Rastignacot. Nem kellett becsöngetnie, Terez, Nösszigenné szobalánya rögtön ajtót nyitott. Özsen elragadó legény lakásba lépett, mely előszobából, kis szalomból, háló és dolgozószobából állt. A kerten nyíló kis szalomban, melynek butorzata és díszítése oly csinos és vonzó volt, hogy különben nem is lehetett volna megpillantotta Delfint gyertyák fényében a tűz mellett. Az asszony felkelt a pamlagról, az ellenzőt a kandallóra helyezte, és gyengét hangon így szólt hozzá. Elnye uram, de nehéz a felfogása. Úgy kellett érte menni. Terez kiment. A diák karjába zárta Delfint, hévvel magához szorította és sírt örömében. A szélső ellentét a között, amit egyetlen napon látott és átélt, annyi izgalommal töltötte el a szívét és agyát, hogy végsőkig fokozott érzékenységet váltott ki Rastignacból. Tudtam, hogy szeret téged, szólt Gorió halkan a leányához, mialatt Özsen félig alértan hevert a kereveten. Egy szót sem bírt kiejteni, és nem volt képes számot adni magának erről az utolsó csodás fordulatról. De jöjjön és nézzen körül, mondta Nösszigenné, és kézen fogva vezette be egy szobába, mely bútoraival, szőnyegeivel és minden apró részletével kicsiben Delfin szobájára emlékeztetett. Innét hiányzik egy ágy, mondta Rastignac. Igen, szólt Nösszigenné, és elpirulva szorította meg a kezét. Özsen ránézett, és fiatal fejjel is megértette, mennyi igazi szemérem lakozik egy szerető nő szívében. Most ezt súgta a fülébe az asszony. Maga imádnivaló ember, igen. Mint hogy jól megértjük egymást, kimerem mondani. Mennél elevenebb és őszintébb a szerelem, annál fátyolozottabbnak, rejtelmesebbnek kell lennie. Ne bízzuk a titkunkat akárkire. Ó, én nem vagyok akárki, dörmögte Gorió. Papa tudja, hogy maga és mi egyek vagyunk. Épp ezt akartam. Ugye, nem fogtok törődni velem. Jövök, megyek majd. Mint egy jó szellem, aki mindenütt jelen van, s akiről. Tudjátok, hogy veletek van látatlanul, látod Delfinet, Ninett, Dedel. Nem volt igazam, amikor azt mondtam neked, van egy csinos lakás az Artois utcában, butorozzuk be neki. Te nem akartad, ó. Én szereztem neked az örömet, hogy az életet is tőlem kaptad. Az apák akkor boldogok, ha adhatnak. Mindig adunk mi apák, éppen mert apák vagyunk. Hogy értsem ezt? Kérdezte Özsen. Igen, ő nem akarta, félt a világ szájától, mintha a világ fölérne a boldogsággal, de hiszen minden nőnek ábránja, hogy azt tehesse, amit ő tesz. Gori apó már önmagának beszélt, mert Nösszigenné a dolgozó szobába vezette Özsent. Kialatszott onnét egy csók cuppanás, anohagy csak leelletnyi volt. Ez a szoba semmiben sem ütötte el az egész lakás hiánytalan eleganciájától. Jól eltaláltuk a kívánságait, kérdezte az asszony, mikor visszamentek a szalomba, hogy asztalhoz üljenek. Túlságosan is, vagy sokkal jobban átérzem ezt a tökéletes fényüzést, a szép álmok megvalósulását, a fiatal elegáns élet költészetét, sem hogy ne akarnék méltó lenni rá. De nem fogadhatom el öntől, és még nagyon szegény vagyok ahhoz, hogy ó, már is ellenkezik, mondta Delfin kisé, gúnyoros fölénnyel bájos anszfincot vágva, ahogy a nők kiszoktak csúfolni valamely aggályt, hogy végleg eloszlassák. Özsen sokkal szigorúbban vizsgálta önmagát ezen a napon, és Votren letartóztatása, amely föltárta előtte az örvényt, melybe kis hián belezuhant, Sokkal jobban megerősítette nemes és finnyás érzéseibe sem, hogy meghajolt volna önérzetes felfogásának a kedveskedő cáfolata előtt. Mélységesen elszomorodott. Mi az? Visszautasít? Szólt Nasigenné. Tudja, mit jelent ez a visszautasítás? Azt, hogy nem bízik a jövőben, és nem meri hozzám kötni az életét. Attól fél talán, hogy elárulja a vonzalmamat? Ha szeret, ha én szeretem, miért nyerne vissza így csekély lekötelezettségektől? Ha tudnál, mennyi gyönyörűségem telt abban, hogy ezzel a legénylakással foglalkozhattam. Nem tétovázna és bocsánatot kérne tőlem. Jól használtam fel a nálam lévő pénzét, ennyi az egész. Nagynak hiszi magát, pedig kicsinyes. Sokkal többet kíván. Ó, mondta elfogva Özen szenvedélyes pillantását. És semmiségek miatt kényeskedik. Ha nem szeret az más, akkor ne fogadj el. Sorsom egy szavától függ, miért nem beszél? Apám, mondjon már néhány okos érvet, fordult az apjához rövid szünet után. Úgy látszik, azt hiszi, kevésbé vagyok kényes a becsületünkre, mint ő. Gorjó apó egy ópiumszívó átszellemült mosolyával figyelte és hallgatta a kedves szívódást. Gyermek az élet küszöbén áll, folytatta Delfin, és megfogta Özen kezét. Olyan korlát előtt, mely sokak számára áthághatatlan. Egy asszony keze elhárítja az akadályt, és ön visszatorpan. De hiszen célt fog érni, ragyogó jövő várja, szép homlokára van írva a siker, akkor majd megtérítheti nekem, amit most kölcsön adok, nem gondolja? Nem adtak a hajdan a hölgyek vértet, kardot, csisakot, páncélinget, paripát lovagjuknak, hogy nevükben küzdhessen a lovagi tornán. Nos, Özen, mindaz, amit én magának felajánlok, nem más, mint korunk fegyverzete, szükséges felszerelés annak, aki győzni akar. Gyönyörű lehet, mondhatom, az a padlásszoba, ahol mostanáig lakott, ha hasonlít az apáméhoz. Na de sose vacsorázunk? Meg akar szomorítani, feleljen már. Szólt megrázva a fiú kezét. Jaj, papa, beszélj rá, különben úgy itt hagyom, hogy soha többé nem lát. Majd rábeszélem, szólt Gorjó apó fölocsúdva önkűvületéből. Ugyebár, kedves Özen uram, zsidóktól akar kölcsönvenni pénzt. Kénytelen vagyok. Helyben vagyunk, folytatta az öreg, és kopott hitvány bőrtárcát vett elő. Fölcsaptam zsidónak, kifizettem valamennyi számlát, itt vannak. Egy fillérrel sem tartozik mindazért, amit itt lát. Nem valami nagy összeg, legfeljebb 5000 frank az egész. Ezt én adom önnek kölcsön, engem nem fog visszautasítani, én nem vagyok nő. Ha akarja, ír róla egy elismervényt, és majd valamikor megadja. Özen és Delfin könyvbelábat szemmel meglepetten néztek egymásra. Rasszinyak kezet szorított a jó emberrel. Ugyan mit? Talán bizony nem vagytok a gyermekeim? Szólt Gorjó. Szegény apuskám, mondta Nasigenné. Hogy csinálta ezt? Elmondom, válaszolta az öreg. Amikor rávettelek, hogy hozza a közeledbe őt, és láttam, hogy úgy költekezel, mintha mennyasszonyi kegylengyét vásárolnál, arra gondoltam, hát ha pénzzavarba jutsz. Az ügyvédem azt mondta, ha férjedtől visszaköveteled a vagyonodat, a per fél évnél tovább is elhúzódhat, jó? Eladtam 1350 frank örökös járadékomat, 15000 frankért, jól biztosított 1200 frank érett járadékot vásároltam magamnak, és a tőke fönnmaradt részéből kifizettem a számláitokat, gyermekeim. Odafönn a szobám évi 50 tallérba kerül, napi 2 frankból úgy élek, mint egy herceg, még marad is belőle. semmit sem hordok el, ruhára alig van szükségem, 2 hét óta a margomba nevetek. Mi boldogok lesztek? Hát nem vagytok boldogok? Ó, apám, apám, kiáltott Messzigenné, nyakába ugrott apjának, ez a térdére ültette. Összecsokolta az öreget, orcáit, szőke fürtjeivel cirógatta, könnyeket hullatott az örömtől sugárzó ráncos ábrázatra. Drága apám, maga igazi apa, nincs több ilyen a földkerekségen. Özsen még eddig is szerette, hát most... De gyerekeim, mondta Gorió papa, aki 10 év óta nem érezte szíve fölött dobogni lánya szívét. Édes delfinem, azt akarod, hogy meghalljak örömömben, mindjárt megszakad a szívem, úgy bizony, Özsen úr, mi ketten már is kvittek vagyunk. És az agasján oly öröngő vadsággal szorította magához leányát, hogy az felsikoltott. Fáj! A fájdalmat okoztam neked, szólt elsápadva Gorió. Emberfölötti szenvedés kifejezésével nézett leányára. Hogy ábrázolni tudjuk az apai szeretete krisztusi kifejezését, az ecset fejedelmeinek mesterművei közt kellene keresni hasonlót azokon a képeken, melyek a világ megváltójának kínszenvedését ábrázolják. Gorió apó gyengét csókot lehelt az övre, melyet ujjai túlságosan megszorítottak. Nem, ugye... Nem okoztam én neked fájdalmat, kérdezte mosolyogva. Te okoztál nekem fájdalmat a zsikolyoddal? Jó volt, többe került, súgta leányának, és óvatosan megcsókolta. El kellett őt ámítanom, különben megharagudott volna. Özsen valósággal kővé merett az aggasztján határtalan önfeláldozása láttára. Azzal a naív ámulattal csodálta, amely fiatal embereknél ugyanaz, mint a hit. Méltó akarok lenni mindehez, kiáltotta. Özsenem, milyen szépen mondta ezt, és Messzigenné homlokon csókolta a diákot. Te érted, visszautasította a Tájfel kisasszonyt és a millióit, mondta Gorió. Igen, a kislány szerelmes volt önbe, és fivére halála után most mérhetetlenül gazdag. Minek ezt elmondani, reszelkedett a diák. Özsen, súgta a fülébe Delfin. Ma este bánkolni fogok emiatt. Ó, nagyon fogom szeretni örökre. Ez a legszebb napom azóta, hogy férhez mentetek, kiáltotta Gorió. Akármennyi szenvedést küld rám a jóisten, ha csak nem általatok küldi. Mindig ezt fogom mondani. Ez év februárjában egy pillanatig boldog voltam, mint amilyen boldog egész életen át lehet valaki. Nézd rám, Fifin, szólt leányához. Nézd csak, ugye milyen szép. Mondja, uram, sok ilyen üde, ilyen gödröcskés arcú nőt látott életében, egyet sem igaz. Nos, ez a tündéri asszony az én gyermekem. Ezen túl még 1000-szerte szebb lesz, mert ön boldoggá teszi. Én nem bánom, ha a pokolba kerülök is, szomszéd. Ha akarja, átengedem önnek a magamelyét a paradicsomban. Együnk! Együnk! Folytatta, se tudom már, mit beszél. Minden a miénk! Szegény papa. Gorió felállt, odalépett leányához, és csókot nyomott hajfürtjei közé. Ha tudnád, gyermekem, milyen csekély áldozatba kerül, hogy boldoggá tégy, mondta. Látogass meg néha, ott fönn lakom, csak pár lépést kell tenned, ígérd meg. Megígérem, édesapám. Mondd még egyszer. Megígérem, drága jó apám. Köszönöm. Ha szívemre hallgatnék, 100-szor is elmondatnám, együnk. Az egész este gyerekségekkel telt el, és hármuk közt nem Gorió papa volt a legkevésbé bolondos. Lefeküdt lánya elé, lábait csókolgatta hosszan, szemébe nézett, ruhájához simult a fejével, szóval olyan bóságokat művelt, mint egy ifjú gyengét szerelmes. Látja, szólt Delphine Eugène-hez. Apám velünk van, egészen magának követel. Pedig ez néha kényelmetlen volna. Ez a mondat a hálátlanság ne továbbja volt. Eugène mégsem rosszalhatta, hiszen már nem egyszer megmozdult benne a féltékenység. Mikorra készül el a lakás, kérdezte Eugène szétnézve a szobában. Ma éjszakára el kell hagynunk egymást? Igen, de holnap nálam vacsorázik, mondta Nassigenné sejtelmesen. Este az olasz opera játszik. Én majd a földszintre megyek, szólt Goriot, éjfél lett. Nassigennét várta a kocsija, Goriot és a diák gyalog mentek haza a Vokéházba. Útközben fokozódó lelkesedéssel beszélgettek Delphine-ről. Szenvedélyük hevébe vetélkedve áradoztak róla. Eugène nem titulhatta önmaga előtt, hogy az apa teljes, önzetlen érdek nélküli szeretete nem csak álhatatosság, de nagyság dolgában is túltesz az ő szerelmén. Az apa szemében a bálványkép mindig tiszta és szép maradt. A múlt és a jövő egyaránt fokozta imádatát. Vokénét egyedül találták a kája mellett Szilvi és Krisztof között. Az öreg panziósné úgy ült ott, mint Marius Karthágó romjain. Két megmaradt lakójára várt, és Szilvivel együtt sopánkodott. Lord Byron elég szép sirámokat adott Tasso szájába, de ezek meg sem közelítették Vokéné lamentálásának megrázó valóságát. Holnap reggelre már csak 3 csészére lesz szükség, Szilvi. Így elárvult a házam, hát nem szívettépő, mit ér az élet lakóim nélkül semmit. Elmentek a falak közül az emberek. Velük együtt az élet is. Mit vétettem az ég ellen, hogy ennyi baj zúdult rám. Babból, burgonyából 20 emberre való készletünk van, és rendőrség járt a házamban. Most már majd csak krumpli teszünk. El fogom küldeni Krisztofot. A szavolyai fiú fölébredt álmából. Tessék? Kérdezte. Szegény fiú, mondta Szilvi olyan, mint egy hűséges komondor. Itt a holtidény, mindenkinek van szállása. Honnan csodából veszek lakókat. Bele kell bolondulni, és ez a boszorka, Michonneau, még Poirét is magával viszi. Ugyan mivel bűvölhette el ezt az embert, hogy úgy megy utána, mint egy kutyus? Hát, persze, csóválta a fejét Szilvi. Ezek a vénlányok értik a csíziót. Arra a szegény Votren úrra csak ráfakadták, hogy fegyenc, folytatta az özvegy. Nem tehet róla, Szilvi. Én még most se hiszem, egy ilyen vidám ember, aki havonta 15 frank ára kávépuncsot ivott, és sohasem volt hátalékban a bérrel. És milyen bőkezű volt, sohajtotta Krisztof. Valami tévedést lehet, jegyezte meg Szilvi. Sajnos nem hiszem mindent beismert, sohajtott Vokéné. És ha elgondolom, hogy mindez nálam történt ebben a városrészben, ahol a madár se jár szavamra, azt hiszem, álmodom az egészet, mert látod, átéltük, a 16. Lajos balesetét láttuk elbukni, visszatérni, majd újból elbukni a császárt. Mindez a lehetséges dolgok rendjében történt, ám a polgári panziókat nem szokták érni ilyen sorsfordulatok. El lehetünk király nélkül, de enni mindig kell, és mikor egy tisztességes asszony, leány nevén, de Conflans, mindenféle jót ad enni, ha csak el nem jön a világ vége, hiszen itt a világ vége. És mit szóljunk ahhoz, hogy Michonneau kisasszony, aki ön ellen mindezt elkövette, állítólag 1000 tallér járadékot kap, szörnyűködött Szilvi. Ne is emlegesd azt a gonosz bestiát, mondta Vokén, és ráadásul ahhoz a Bönnónéhoz megy lakni. De képes is az mindenre, szörnyűségeket művelhetett annak idején, talán gyilkolt is, meg rabolt. Ő az igazi börtöntöltelék, nem az a szegény, drága ember, ebben a pillanatban csengetett Özsen és Gorió apró. Itt az én két hű emberem, sohajtott az özvegy. A két hű ember már alig emlékezett a polgári panzió bal végzetére. Köntörfalazás nélkül bejelentették a háziasszonynak, hogy a Schoss Dantenre mennek lakni. Ó, Szilvi! Ez volt az utolsó ütőkártyám, uraim megadták nekem a kegyelem döfést. Ez a csapás a gyomromra ment, mintha rudat nyeltem volna. 10 évvel megöregített ez a mai nap, szavamra megőrülök. Mit csináljak a rengeteg babbal, ha így magamra maradok, holnap már mehetsz is, Krisztof. Jó ét, uraim! Mi baja van, kérdezte Szilvitől Özsen. Hát csak az, hogy a történtek következtében mindenki elment a házból. Az zavarta meg a fejét, úgy hallom sír, jót fog tenni neki, egy kicsit kibőgi magát, mióta nála szolgálok. Most először üríti ki könyvzacskóit. Másnapra a bokéné, ahogy mondani szokták, észre tért. Még látszott rajta, hogy le van sújtva, hiszen minden lakóját elvesztette, és ettől felborult az élete. De most már emelt fővel viselte a fájdalmát, az igazi mély fájdalmat, amelyet a sértett érdekek, a megzavart szokások okoznak. Egy szerelmes nem búcsúzhat a hajléktól, melyet kedvese elhagyott szomorú pillantással, mint amilyet Vokéné vetett az üres ebédlőasztalra. Özsen azzal vigasztalta, hogy Vianson kórházi bennlakása pár nap múlva lejár, és akkor bizonyosan átveszi az ő szobáját. A múzeumi tisztviselő pedig többször említette, hogy szeretne Kutrné szobájában lakni. A lakók légszáma is rövidesen teljes lesz. Adja Isten, hogy igaza legyen, kedves uram, de itt a bal sorsütött tanyát meglátja, 10 nap se telik bele. Eljön a halál, mondta, és gyászos pillantást vetett az ebédlőre. Vajon kit ragad el? Jó lesz kiköltözni, súgta Özsen Gorió apónak. Szilvi lélekszakadva berohant. Asszonyom, 3 napja nem láttam a cicánkat. No, ha a macskám is elpusztult, elhagyott, én... A szegény özvegy nem fejezte be a mondatát. Összecsapta a kezét, és hátradőlt a karosszékben. Ez a rémhír végképp lesújtotta. Délfelé, amikor a levélhordók a Pantheon környékét járják, Özsen levelet kapott. Az elegáns boríték a Bozian család pecsétjével volt lezárva, Nassigan bárónak és Becses nejének címzett meghívott tartalmazott. A Vicomte-nénál tartandó nagybára, melyet már egy hónapja beharangoztak, a meghívóhoz csatolt néhány sor Özsennek szólt. Úgy gondoltam, uram, szívesen lenne érzelmeim tolmácsa Nassigan-né előtt. Itt küldöm a 2 meghívót, nagyon örülnék, ha megismerhetném Restone húgát. Kísérje át hozzám a szép asszonyt, de oly módon tegye, hogy vonzalma ne kötődjék teljességgel ő hozzá, mert sokkal tartozik nekem viszonzásul azért, amit ön iránt érzek. Bozian Vicomte-né. Gondolta Özsen, mikor másodszor is elolvasta a levelet. Bozianné elég világosan értésemre adja, hogy nem kér Nassigan báróból. Azonnal elsietett Delfinhez, boldog volt, hogy örömet szerezhet neki, és biztosan számított a jutalomra. Nassigan éppen fürdött. Rastignac a buduárban várakozott, türelmetlen volt, amit természetes. Lobogó fiatal szívével 2 esztendeje vágyott szeretőre, most már mielőbb bírni akarta. Ilyen érzések 2-szer nem lángolnak fel a fiatalember életében. az első nőnek, az első igazi nőnek, aki lenyűgözi a férfit, aki a párizsi társaság ragyogásában lép az életbe, az ilyen nőnek nem lehet vetélytársa. A párizsi szerelem melőben különbözik minden másfajta szerelemtől. Sem a férfiak, sem a nők nem ülnek fel ott a közhelyekkel fölcicomázott külsőségeknek, amelyekkel csupa illemből az úgynevezett önzetlen érzelmeket palástolni szokták. Párizsban a nőnek nem csupán a szívet és az érzékeket kell kielégítenie. Jól tudja, hogy sokkal többet tartozik az ezernyi hiúságnak, ami itt az élet lényegét teszi. A párizsi szerelem alapjába véve kérkedő, arcátlan, tékozó, szemfényvesztés, pompa szerető. A 14. Lajos udvarának valamennyi hölgye megirigyelte volna Lavalière kisasszonytól azt a szenvedélykitörést, amikor eltépte csipkekézelőit, mit sem törődve vele, hogy egyenként 1000 tallérba kerültek, csak hogy megkönnyítse Vermardo hercegnek a világ színpadára a lépését, mit várhatunk akkor a többi embertől. Légy fiatal, gazdag és előkelő. Vagy még annál is több, ha tudsz. Mennél több töményt égetsz bálványod oltárán, annál kegyesebb lesz hozzád, ha ugyan van bálványod, a szerelem, vallás, kultusz alig, hanem többe kerül minden más vallásnál. Gyorsan elillan, és akár a vásott gyerkőc pusztítással jelzi útját. A túláradó érzelem a padlásszobák költészete. Enélkül, a gazdagság nélkül mivé lenne a szerelem? Ha vannak kivételek a párizsi törvénykönyv drákói szabályai alól, akkor azok a magányban találhatók oly lelkeknél, akik nem kerültek a társadalmi tanok sodrába, akik valamely tiszta, gyors, de szakadatlan áramlású forrás mellett élnek, akik hívek zöld lombjaikhoz, boldogan hallgatják a végtelenség beszédét, mely mindenben hozzájuk szól, s melyet önmagukban is föllelnek, mi alatt a földi halandókat számva türelmesen várják, hogy szárnyra kaphassanak. Rastignac azonban, mint a legtöbb olyan fiatalember, aki túl korán belekóstolt az élet szépségeibe, teljes fegyverzetben akart a világ harci porondjára lépni, együtt lendült a világ lázas ütemével, talán erőt érzett magában, hogy urrá legyen fölötte, de ennek a becsvágynak sem célját, sem eszközeit nem ismerte. Az életet betöltő tiszta, szent szerelem híján szép lehet ez a mohó hatalomvágy, de csak akkor, ha nem fűti semmiféle önös érdek, ha valamely ország nagyságában találja meg tárgyát. De a diák még nem jutott el arra a pontra, ahonnét a férfi áttekintheti és megítélheti az életet. Még nem szabadult meg teljesen az üdei és zsenge eszmék varázsától, amelyek zöld lombozatként borítják el a vidéken nevelkedett gyermekek ifjúságát. Még habozott átlépje a párizsi Rubikont. Bár szenvedélyes vágyak hajszolták, még volt benne holmi elképzelés arról a boldog életről, amelyet a vérbeli, nemes, él ősi kastélyában, de utolsó agája is eloszlottak tegnap, amikor belecsöppent új lakásába. Élvezte a gazdagság anyagi előnyeit, ahogy már régóta élvezte a születés adta erkölcsi előnyöket. Levetkőzte a vidéki ember bőrét, és csendben elfoglalta azt a helyet, ahonnét szép jövő távlata nyílt meg előtte. De hogy most kényelmesen üldögélt a csinos buduárban, ahol félig meddig otthon volt, oly távolinak látta magától a tavaly Párizsba érkezett Rastignacot, hogy a képzelet látcsövén át szemlélve azt kérdezte magától, vajon e pillanatban hasonlít-e korábbi önmagához. A báróné a szobájában van, jelentette Terez. Özsön összerezzent. Üdén kipihenten találta Delfint a tűz mellett elnyújtózva a kereveten. A könnyű muszlim fellegek közt olyan volt, mint azok a pompás indiai növények, melyeknek gyümölcse a virágkehelyben érlelődik. Na látja, itt vagyunk, szólt meghatva Delfin. Özsön leült mellé, megfogta a karját, hogy kezet csókoljon neki. Találja ki, mit hoztam, mondta. Messzi Genné elolvasta a meghívót, látszott, hogy megörült neki. Nedvesen csillogó szemmel nézett, Tözsenre átkarolta a nyakát, hogy a kielégült hiúság mámorában magához vonja. És éppen maga az, te vagy az, súgta a fülébe, de Teréz az öltöző fülkében van, vigyáznom kell. Maga az, akinek ezt a boldogságot köszönhetem. Igen, merem mondani, hogy boldogság, és mert a maga révén jutottam hozzá, több hiúságom diadalánál. Senki sem akart bevezetni ebbe a társaságba. Talán kicsinyesnek, léhának, könnyelműnek tart most, mint a féle párizsi nőt, de gondoljon arra, barátom, hogy kész vagyok magának mindent feláldozni, és csak azért vágyódom forróbban, mint valaha, hogy a Saint-Germain negyedbe járhassak, mert ott magával találkozhatom. Bozianni úgy ír, mintha tudatni akarná velünk, hogy Nössigen bárót nem óhatja látni a báján, nem gondolja? Kérdezte Özsen. Hát persze, mondta báróné visszaadva a levelet. Ezek az asszonyok remekül tudják éreztetni a lenézésüket. Mindegy, én elmegyek. Nővérem is ott lesz. Tudom, hogy gyönyörű ruhát rendelt. Özsen, folytatta halkan. Ő azért megy oda, hogy szörnyű gyanút oszlasson el. Maga nem tudja, mi mindent pletykálnak róla. Nos, igen, azt mondta reggel, hogy tegnap a klubban tartózkodás nélkül szapulták. Istenem, mind múlik nők és családok becsülete. Úgy éreztem, mintha engem sértettek, támadtak volna szegény nővérem személyében. Azt mondják, Traé gróf lejárt váltókat írt alá 100 000 franc értékben, emiatt üldözni fogják. Ebben a szorult helyzetben nővérem állítólag egy zsidónak adta el a gyémántjait, azokat a szép gyémántokat, amelyeket maga is látott. Ez az ékszer Rösztó gróf anyjáé volt, szóval két napja csak erről beszélnek. Megértem, hogy Anasztazi csillámdíszes ruhát csináltat magának, és minden figyelmet magára akar vonni Bozianné-nál, hogy teljes pompájában összes gyémántjaival jelenik meg. De én nem akarok elmaradni mögötte. Mindig igyekezett elnyomni, sohasem volt jó hozzám, pedig mennyi mindent tettem érte, mindig kisegítettem, amikor nem volt pénze, de... Ne hagyjuk a világot, ma egészen boldog akarok lenni.